Ez a Jettel mérlegen a siker. Hallgass meg egy újabb sikertörténetet a HVG Brand Talks podcastjében a Jettel támogatásával.
A naturkozmetikumok piacán az elmúlt években hatalmas növekedés történt, azonban egy hazai vállalkozás már ezt megelőzően is természetes alapanyagokból, adalékmentesen készítette kozmetikumait.
A Manna Natur kozmetikum ma is manufaktúraként működik, de az egykor kétfős családi vállalkozás mára már az egyik legsikeresebb hazai cégé vált. Kreativitásról, az alapanyagok egyensúlyáról és a különleges termékekről is kérdeztük a vállalkozás alapítóját. Mérlegen a siker!
Mai vendégünk Varga Darabos Andrea. Varró Anna Mária vagyok.
Én pedig Esperes Ákos.
Ugye a Manaszappan története onnét indul, hogy kisfiad allergiás volt, ha jól emlékszem, arra az öblítőre, amit te akkor használtál. És egy ilyen negatív helyzetből, hogy finoman fogalmazzak, egy teljes életstílust vagy életmódot megváltoztató eredmény, és ennek egy ilyen következménye lett. Mennyire jellemző rád az, hogy egy ilyen negatív helyzetből ilyen jellegű pozitív dolgot tudsz kreálni, kicsavarni, létrehozni, vagy pedig idézőjelben mondom, csak beletrafáltál?
Szerencsére nem volt eddig olyan sok negatív helyzet az életemben, hogy ezt szokásként mondhatnám, hogy így szoktam csinálni, de az amúgy jellemző rám, hogy amikor baj van, vagy megoldandó feladat, akkor először arra koncentrálok, hogy tudjuk ezt gyorsan megoldani, és akkor esetleg, ha úgy van, akkor utána esek csak egy kicsit kétségbe, amikor már elindultak a jó folyamatok, vagy visszagondolva fogom a fejem, hogy nem volt ez olyan egyszerű helyzet, de itt igazából igen, amúgy az volt, mert eléggé ijesztő volt ez az egész allergia. Egy egyhetes kis babánál, főleg úgy, hogy első gyerek volt, és tapasztalatlan szülőként azt se tudtam hirtelen, hogy hova kapjak. Szerencsére a doktornénink már sokkal tapasztaltabb volt az ilyen allergiás esetekben, amiket például az öblítő okozhat, mert legtöbben erre nem is gondolnánk, hogy egy ilyen banális termék, amit minden nap használunk, ilyen tüneteket okoz.
Amire akár egy felnőtt bőre lehet, hogy nem is reagál nyilván. Igen. Elméletileg akkor ez egy gyakori dolog lehetett, ha már a védőnő vagy doktornő is ilyen könnyedén úgymond felismerte, és azt mondta, hogy ja, hát ez kérem, ez egy banális dolog, nem kell annyira túlaggódni, tehát hogy ez akkor sokakat érinthet ez a probléma?
Igen, ez a kontaktallergia. Abszolút, akik a szintetikus színezékekre, illatanyagokra érzékenyek, azoknál abszolút előfordulhat, és ez már elvezet oda, hogy miért naturkozmetikum. Tehát a kettő az abszolút összefüggésben volt egymással. De amúgy mi is elmentünk, tehát mondta, hogy menjünk el a kórházba, vizsgáltassuk ki, de hogy ne ijedjek meg, nincsen, biztos, hogy nincs akkora baj. De
ahogy Ákos is mondta meg, hogy te is beszéltél róla, a Manna az egy problémára adott válaszként született meg. Mi volt a legfőbb célod vagy motivációd, amikor elindítottad ezt a vállalkozást? Hogy született meg az a gondolat, hogy te ezt egyedül szeretnéd megoldani, vagy te szeretnéd megoldani?
Ez egy hosszú folyamatnak volt már a kicsúcsosodása, mert ez az egész allergiás történet, ez 2004-ben volt. Akkor én még a Malévnél dolgoztam, és 2007-ben született a második fiunk, tehát én akkor otthon voltam, de 2007-ben volt egy csoportos létszámleépítés, amikor is én is megkaptam azt a bizonyos felmondó levelet, és el kellett döntenem, hogy akkor merre tovább. De ez a 2004-es év, amikor kiderült ez az allergia, akkor ugye először a hirtelen sok után egy hirtelen döbbenet jött, hogy de tényleg mi ilyenekkel vagyunk körbevéve, és teljesen jóhiszeműen emeljük le a polcokról minden nap azt, amivel mosunk, ha tovább megyek, akkor amiket megeszünk, és ez egy ilyen, amúgy is nagyon szeretek tanulni, nagyon szeretem képezni magam, és elkezdtem belásni magam a témába. Egyre többet olvastam róla, egyre több információ jött, egyre jobban meglettem döbbenve, akkor én is átálltam egész háztartást, tulajdonképpen az egész életünket valamilyen szinten át kellett alakítani egy teljesen más szemléletmódra, ami akkoriban nem is volt annyira egyszerű. Ezzel kapcsolatban volt egyébként már tapasztalatunk, mert még a 90-es évek végén lettem vegetáriánus, és akkor iszonyatosan nehéz volt. Tehát ha egy étterembe elmentünk, akkor csak
rántott sajt
gomba
volt.
Igen. Rántott gomba, igen, vagy rántott sajt rizssel, mert a krumpli azt már lehet, hogy már a más olajban sütötték, és ugyanígy a naturkozmetikumok terén sem volt ekkor akkora kínálat, mint most, tehát nehéz volt összeszedni, és nem is igazán találtam olyanokat, amik számomra úgy igazán megfelelőek lettek volna, és akkor ekkor jött a következő lépés, hogy mi lenne, ha már úgyis nem tudok visszamenni dolgozni, mi lenne, hogyha én csinálnám ezeket.
Azt mondtad, hogy megdöbbentél, amikor elkezdtél beleásni ezekbe a dolgokba. Lehet, hogy egy csomó mindent én se tudok akkor pillanatnyilag azokról a szerekről, amiket esetleg használok. Ha egy-két példát tudnál mondani, hogy mi volt mondjuk a legmegdöbbentőbb, amire rábukkantál a kezdeti kutakodásnál.
A kezdetekben, és ami pont az öblítővel függött össze, hogy ezek a szintetikus illatanyagok, ezek konkrét allergiás tüneteket tudnak okozni. Hol kisebbeket, hol nagyobbakat, lehet, hogy az elején észre sem vesszük. És ahogy ezek a szintetikus dolgok egyre inkább rakodnak, tehát minél többet használunk, ha sok olyan ételt eszünk, amiben sok tartósítószer van, akkor egy idő után a szervezet telítődik, és valahol jelez, vagy bőrkiütések formájában, vagy bőrviszketés formájában, vagy akár, hogyha egy enyhébb tünetet mondok, akkor egy túlságosan száraz bőrrel, és akkor ezeket észre kell venni, és a kiváltó okot megkeresni, mert az, hogy a tüneteket kezeljük, azzal nem szüntetjük meg a kiváltó okot, és csak elfedjük a problémát.
Ez nekem egy kicsit olyan, mint a Dr. House, amikor elkezdett annak idején nyomozni, és ő is rájött, hogy valaki allergiás volt valahol valamire, és ahhoz evett valamit, és akkor ez volt a probléma, és megoldották. Tehát kb. Hogy valami hasonló Igen. nyomozást hajtottál Igen. végre te is.
Nálunk ez viszonylag hamar kiderült, tehát nem ételallergiáról volt szó, hanem itt fiamnak az egész teste, tehát amit ruha fedett, az mindenhol kiütéses volt.
Ó, szegény.
Aha. Egy piros kiütés, kicsit ahhoz hasonlított, mintha bárányhímlő lett volna, szóval ilyen elég ijesztő, és szinte egyik pillanatról a másikra.
Gondolom, egy darabig húzódott, és akkor utána jöttek a megoldások. Picit, ha tovább lépünk az indulásról, neked a későbbi karriered beindításában milyen hasznos tapasztalatot adott, amit mondjuk a korábbi karrieredből szereztél, tehát amivel korábban foglalkoztál, az milyen alapot biztosított, aminek viszont nagyon jó hasznát vetted a második szakaszban?
Például az emberekkel való közös munka, és ott ugye alkalmazotti létben voltam, itt pedig változott a helyzet, és a másik oldalra kerültem, de ott annyira szerencsés helyzetben voltam, hogy egy kiváló főnököm volt, akitől emberileg és szakmailag is rengeteget tanultam, és ezeket át tudtam vinni, és tudtam kamatozni a saját vállalkozásunkban is már. Úgyhogy ez abszolút. Egyébként pedig rengeteg emberrel találkoztam ott a reptéren, és ez is, hogy a kommunikációban, a problémamegoldásban, ott sok mindent adott hozzá.
Az, hogy vállalkozó lett az ember, vagy alkalmazotti léttel közelíti meg, ebbe hogy találtad meg? Ha szabad így fogalmaznom, az egyensúlyt, hogy eddig én voltam az, akikkel mostantól én foglalkozom. Ehhez milyen képességek kellettek?
Egyedül biztos, hogy nem vágtam volna bele, mert én alapvetően nem vagyok vállalkozó típus. Ehhez kellett a férjem, Emil, aki viszont ő meg teljesen az, úgyhogy ebben is tökéletesen kiegészítjük egymást. Úgyhogy igazából ehhez mondom, ő kellett, mert én egyedül ezt nem tudtam volna megcsinálni, és itt is úgy történt az egész, hogy én kitaláltam, ő meg megvalósította.
Sok háztartásban fordítva szokott lenni, ahogy ezt mesélted egy interjútban is, hogy megálmodtad a Manna Szappan nevet?
Igen.
Ez így történt?
Igen, a Manna nevet megálmodtam. Igen. De egyébként a férjem előtte is vállalkozó volt már, tehát ebben él tulajdonképpen, tudta, hogy egy ilyet hogy kell az alapoktól elkezdeni, végigcsinálni, hátulütőit is ismerte. Szerencsém volt, mert így nekem könnyű volt. Vagy azt szoktuk mondani, hogy én vagyok a Manna lelke, ő meg a motorja.
És mekkora volt a fokozatváltás a hétköznapjaitokban, amikor meghoztátok ezt a döntést, hogy akkor teljes állásban te is és ő is ezt a vállalkozást fogjátok vinni, akkor hogy borultak fel a hétköznapjaitok? Mi volt az, ami legradikálisabban megváltozott az életetekben?
Az eleje az elég nehéz volt. Egy gyönyörű időszak volt, de nagyon nehéz és nagyon fárasztó, mert a év elején kezdődött, amikor már teljesen tudtuk, hogy mit akarunk, és ráálltunk arra a pályára. Viszont a kisebbik fiam, ő még nem volt ovis, otthon volt. A nagyobbik pedig csak pár órára ment az oviba, és ugye úgy kellett az egészet csinálni, hogy ők ott voltak tulajdonképpen egész nap velem. Ezért nagyjából úgy nézett ki, hogy én napközben fejben ötleteltem, és fejben dolgoztam, és este kezdődött, amikor lefeküdtek, akkor kezdődött az érdemi munka, akkor főztük ketten a szappant, emlékszem még éjszaka, is. Vagy akkor írtuk a szövegeket a weboldalra, akkor öntöttük formába ezt az egészet, ezt az egész ötletet. Nehéz időszak volt, de aztán szeptembertől kezdett könnyebb lenni, amikor már mind a ketten novisok voltak, és akkor napközben is teljes elánnal tudtunk ezzel foglalkozni.
Emlékszel az első termékedre, amire Igen. azt mondtad, hogy ez lesz az?
Igen, a provánci levendula szappan volt a legelső.
És ez miért pont provánci, és miért levendula lett egyébként? Tehát, hogy erre véletlenül jöttek ezek az illatok, és ezek az összetevők, vagy pedig ez mondjuk neked valami miatt, ez jelentett valamit? Gondolom nem véletlen.
Nem véletlenül, a levendulát imádom, és egyébként ez a nagymamámnak volt a kedven, nagyon-nagyon kedves illata, ezért is került bele, de amúgy én is nagyon szeretem. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az első, amit úgy szerettem volna magamnak elkészíteni, magamnak, és akkor utána pedig.
Okozott-e a család életében az feszültséget, mert ahogy hallottam, korábban előfordult olyan is, hogy nyaralni voltatok, és láttátok egyszer csak, hogy jönnek a megrendelések, majd gyorsan összepakoltatok, ott hagytátok a nyaralást, haza megoldani a feladatot, és utána folytatni esetleg. Szóval azért ez nem egy átlagos, hétköznapos megközelítés. Szerintem ilyet ritkán és kevesen csinálnak, hogy elmegyünk nyaralni, mert csak rájövünk, hogy úristen, valamibe beletenyereltünk, ott hagyunk csapot, papot és úgy dolgozni. Szóval ez okozott-e valami feszültséget, akár köztetek, akár ahogy menedzselni kellett a család életét?
Köztünk abszolút nem, mert mi egy irányba megyünk, tehát közös céljaink vannak, közös a filozófiánk, közös az alapelvünk, tehát mind a ketten ugyanazt szeretnénk, nem volt kérdés, hogy mit csináljunk. A gyerekek pedig szinte észre se vették.
Mentek
és
veletek.
Nekik ez nem okozott problémát, és amúgy pedig, tehát nem úgy mentünk el nyaralni, hogy egy hotelbe, és akkor ott kibéreltünk egy szobát, hanem a szüleim nyaralójában voltunk pont, és akkor ez úgy jött ki, hogy hazamentünk pár napra, utána meg visszamentünk. Tehát igazából ez csak ilyen technikai szünet volt tulajdonképpen.
Mikor volt az a pillanat, amikor azt éreztétek, hogy oké, van egy-két rendelés, vagy érdeklődnek az emberek, de hogy ez az általános érdeklődés, és hogy mondjuk ez egy hobbi projekt, vagy egy kedves számotokra jó mellékfoglalkozás lehet, ez mégse ennyi csak, idézőjelben mondva, hanem hogy ez valami nagyon nagy lesz.
Ez viszonylag hamar kiderült, mert 2010 nyár elején indultunk, és akkor még az egészet úgy kezdtük, hogy nekem, mivel hogy megszűnt a munkahelyem, csinálunk egy hobbi vállalkozást tulajdonképpen, hogy idézőjelben ne unatkozzak otthon, el tudjam foglalni magam, ki tudjam élni a kreativitásomat, így indult az egész. Aztán utána az első pár hónap azt mutatta, hogy ebben több van, mint amit mi elképzeltünk, és akkor úgy hirtelen nagyon beindultak az események, és már csak látszott, hogy ebből lehet nem csak egy hobbi vállalkozás, el kellett döntenünk, hogy szeretnénk-e vagy se, és úgy voltunk vele, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kihozni.
Volt olyan pillanat, amikor annyira felborult úgymond az egyensúly, hogy lényegében ti futottatok a történések után és a vállalkozás után, hogy az igényeket ki tudjátok elégíteni, vagy pedig ennek mindig az élén tudtatok állni, és mindig az történt, amit ti szerettetek volna, és nem a körülmények irányítottak.
A kettő az összefüggött, mert hogy ugye a konyhámban kezdtem el ezt az egész főzést, ezt az egész szappankészítést, és utána pedig nem sokra rá azt láttuk, hogy egy 800 méteres csarnokban csináljuk ugyanezt, mert szükség volt rá, mert már nem fértünk el. Először konténerekben voltunk, azt is kinőttük hamar, mentünk az események után.
És említetted az előbb a manna mögötti gondolatot vagy filozófiát, hogy erről tudnál-e néhány mondatban mondani valamit, illetve mit gondolsz arról, hogy csak az képes jó és hasznos naturkozmetikumokat csinálni, aki az életmódjában is ezeket az elveket követi, vagy akár ez annak is sikerülhet, aki nem vallja ezeket az elveket?
Én úgy gondolom, hogy aki naturkozmetikumot szeretne készíteni, az jó, hogyha tisztában van azzal, hogy miben más egy naturkozmetikum, mint egy nem naturkozmetikum. Miért jó az, hogyha szintetikus illatanyagok helyett tiszta illóolajok illatosítunk, pont az allergia miatt, ugye, vagy hogy a kőolaj származékoknak mik a nem ipari, tehát mik a natura alternatívái, mert hogyha ezeket valaki nem tudja, akkor nem fog tudni naturkozmetikumokat készíteni. Viszont a másik fontos szempont, hogy ezt ne csak mi állítsuk magunkról, tehát ne én mondjam azt, hogy én naturkozmetikumokat gyártok, és számunkra ez a filozófiánk alapja, hogy mi elkötelezett és őszinte márka vagyunk, tehát mi egy német hivatalos szervezet által minősítetjük a termékeinket. Folyamatosan évente járnak hozzánk auditálni, nem csak minket minősítenek, hanem a beszállítóinkat is. ez egy idő után fontos lett, hogy hivatalos formába öntsük ezt a naturkozmetikumságot.
Te ott vagy minden egyes lépés folyamatnál, ahogy én eddig így a videókat, cikkeket olvasgattam, nézegettem. Van-e olyan munkafolyamat, amire igazából neked nincs rálátásod? Vagy mert már a szervezetet olyan szintre felépítettétek, hogy neked arra már nem is kell, hogy figyelmet fordíts.
Ott tudnék lenni, ha kellene, de szerencsére sikerült egy olyan szuper csapatot és szuper szervezetet felállítani, akik teljesen önállóan és megbízhatóan és maximálisan tudják vinni ezt a folyamatot. Tehát én a konkrét szappanfőzéseknél már nem vagyok ott. Manapság úgy néz ki a munkamegosztás, hogyha csak minket kettőnket nézem, hogy Emilen, hogy ő inkább a marketinget viszi, abban van benne jobban, én pedig a termékfejlesztésben, de ez is kezd egy kicsit összemosódni. De a konkrét gyártás soknál már nem vagyunk ott személyesen.
Milyen az az egyensúly, amit meg lehet találni a zsír és a lúg találkozásában, amitől jó lesz a manna szappan?
Azt megismétlem, hogy a legfontosabb a minőségi alapanyagok, mert ugyanúgy, mint a főzésnél, egy jó ételt, és ugyanígy egy jó szappan, csak minőségi alapanyagokból lehet készíteni. De amúgy a másik titka pedig a jó recept. Tehát egy olyan összeállított, megkomponált alkotás egy recept, aminek mindennek megvan a helye és ideje és a miértje.
Volt egyszer a Parfüm című film, talán emlékeztek, a Dustin Hoffman játszott az egyik főszerepet, és abban is volt, ugye meg a parfümöket is, ahogy létrehozzák, vannak a fő akkordok, a legyen lejjebb, és hogy áll össze végül az egész. Felteszem, és akkor de nem is, nem tudom, ezek gondolom nem titkosak, de ha igen, akkor bocsánat. Egy ilyen recept miből áll össze? Tehát, hogy mikor lesz balanszban egy recept?
Hogyha a szappant nézzük, akkor ugye a szappannak az alapjai, azok a zsírok és növényi zsírok és olajok. Ezeket lúgosítjuk, és ebből lesz maga a szappan. Ezen kívül pedig, amit még beleraksz, attól függ, hogy problémára csinálod, vagy élvezeti szappan, mert ez a kettő is különválik.
Milyen a problémára szóló szappan, és milyen az élvezeti szappan?
Problémára való szappan az egy extra visszazsírozó, tehát akkor még pluszban rakunk hozzá több zsírt, vagy több olajat. Az élvezeti szappannál az illatokra, az egyéb összetevőkre, mint például az agyag, azokat hozzákeverjük, vagy kakaópor, lehet például bőrradírozó szappan, akkor olyan anyagokat adunk hozzá.
Láttam, hogy van olyan, hogy mákot tettetek bele, az igen. Is bőrradírként szolgál.
Igen, az az aloe vera szappanunk, amikben bőrradírozó mákszemcsék vannak.
Az ember nem is gondolná, hogy fűben fában az orvosság.
Így van, igen, mert a természetnek mindenre van egy ötlete, ez is a filozófiánknak az egyik alapelve.
És hogy találod ki, hogy mi lesz a következő illat, vagy a következő összetevő, vagy a következő alapanyag, mi ennek az egésznek a kreatív és a vállalkozásban a gyakorlati feladata, mert azért nagyon sok egzotikus alapanyaggal dolgoztok, amit azért itthon, sőt, talán még Európában sem lehet beszerezni, hogy mesélnél erről egy kicsit, hogy zajlik ennek a kreatív és a gyakorlati része.
A szappannak vannak olyan növényi zsírok és olajok, amiket mindegyik szappanban használunk, ezek arányaiban, tehát a szappanok ezeknek a zsíroknak és az olajoknak az arányaiban különbözik. Ezen kívül pedig az illóolajokkal tudsz játszani, és hogy ezeket hogy választjuk ki. Itt koncepciók is szoktak lenni, vannak hirtelen ötletek, de vannak koncepciók is, amikor egy bizonyos időszakra vonatkozóan, például a karácsonyi időszakra vonatkozóan készítjük az illatokat, és akkor olyanokat választunk, ami az adott hangulatnak megfelelő, például az ánizs, fenyő, narancs, szegfűszeg.
Ki dönti el, hogy mi a jó illat egy szappannál? Tehát ezt kimondja ki a végső szót, hogy oké, ebből lesz valaha szappan. Ebből nem lesz szappan, ha kipróbáltuk, és valami nem jó. Mert gondolom, vannak olyan történetek is, amik nem sikerülnek, csak azok, ami közönség nem találkozunk már.
Igen, abszolút. Van egy tesztelési folyamat.
Ez hogy zajlik?
Először úgy zajlik, hogy ugye megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, azt megvalósítjuk.
De mondjuk az ötletek, amit szeretnétek, tehát nem tudom, megmutatsz a férjednek háromféle illatot, vagy vannak kollégák, kolléganők, akinek megmutatsz 3-4 féle illatot, és azt mondod, hogy ez lenne a következő, akkor ezt próbáljuk. Ők mondják, nem, ez nem lesz jó. Vagy pedig te már azt mondod, hogy összerakod, nézd, ez lenne, főzzük le, és lesz belőle valami.
Alapvetően ez a termékfejlesztésnek a feladata, tehát az én hatásköröm, hogyha lehet így mondani. Jönnek ötlete, például a marketingtől is, hogy ezt jó lenne megcsinálni, vagy mit szólnánk hozzá, hogyha ilyet csinálnánk, de legtöbbször közösen döntünk. Közösen
tehát mondjuk figyeltek elő. Folyamatokat körülöttünk, amik zajlik, és azt mondják, hogy ehhez a valamihez, nem tudom, mi történik, vagy hogy megy, ez az illatkombináció, vagy valami frissebb, vagy citrusosabb, vagy éppen egy mondjuk egy fűszeresebb, mélyebb illat jobban passzolna, és akkor ti ezen gondolkodtok, és mondjátok, hogy aha, igen, a polcon van ilyen, és ilyen, és ilyen, és akkor ezt próbáljuk meg?
Igen, abszolút, de példára, amit az előbb is mondtam, a karácsonyi,
igen,
egy karácsonyi szappan például, amikor csak az a kérés, hogy csináljunk karácsonyi szappanokat. Ugye van egy pár adott illat, ami ehhez a hangulathoz köthető, és azokkal dolgozunk. Abból csinálunk többfélét, és azt ugye visszük tovább. Elsősorban hozzám szokott jönni, mint fő ellenőrhöz.
Az orra cégnél, igen, aki megszagolja és eldönti?
Hát nem csak az orrság miatt, tehát nem csak az illattal kapcsolatban, hanem úgy összességében. Tehát én szoktam először tesztelni ezeket a termékeket, akár a több változatot is, és akkor én döntöm el, hogy melyik változattal menjünk tovább, hogyha esetleg kell valamit módosítani, akkor mi legyen az rajta.
Mernek neked a kollégák ellent mondani, hogy szerintem nem jó döntést hoztál, tehát hogy szerintem ez lenne jó, mernek érvelni? Tehát, hogy van ilyen szabadság a rendszerben? Vagy pedig te kimondod a végén, hogy már pedig ez a jó irány, erre megyünk.
Van, szokott rá lenni példa, hogy de én ezt kérem is, tehát aha, én nem állítom be úgy magam, hogy mindenható döntéshozó vagyok, és csak az van, amit én szeretnék, hanem elfogadom, de sőt, kérem is, hogy...
Ilyenkor érvelnek?
Beszéljük meg.
Érvelnek, és mondják, igen, hogy már pedig szerintem ez ezért és ezért, igen, és akkor te elgondolkodsz?
Én mindig azt mondom, hogy én mindenről meggyőzhető vagyok, hogyha olyanok az érvek.
És ezek
tudom, a... sem megalapozott.
Azokkal a szappanokkal mi történik, amelyek csak kísérleti fázisban maradnak, vagy illatok? Azokat lehet még továbbfejleszteni, vagy az megy a sútba, és többé elő se kerül?
Attól függ, hogy mennyire kell változtatni rajta. Van egyébként olyan is, amit a fiókba raktunk, mint receptet, és úgy voltunk vele, hogy nem rossz, de most nem, és akkor majd esetleg később ilyen is előfordul. Van olyan is, amire azt mondtuk, hogy ez annyira nem.
2010-ben indultatok, ugye most 2022-t írunk, és gyakorlatilag mindenhol a fenntarthatósággal, a natur dolgokkal, a környezetvédelemmel lehet találkozni. Ez a fajta ilyen zaj mennyire növelte meg a keresleteteket, illetve hogy mennyire turbozza ez fel magát a termékfejlesztést, hogy egyre nagyobb igény van az ilyen termékekre, meg mekkora a verseny a piacnak ebben a szegmensében?
Egyre nagyobb, mert a kínálat is egyre nagyobb, a például a 12 évi kínálathoz nézve egyre több a naturkozmetikum. Ezért is fontos az, hogy mi minősítetjük magunkat, mert a naturkozmetikumokra Magyarországon jelenleg nincsen olyan szabályozás, hogy csak az mondhatja magáról azt, hogy ő natur, hogyha tényleg valamilyen hivatalos szervezet ezt tanúsítja és bizonyítja. Tehát tulajdonképpen bárki mondhatja ezt magáról. Ugyanígy az állatkísérletmentesség, ugyanígy a vegánság, ezek nem hivatalosan nem olyan elvárások, amiket úgy kell bizonyítani, hogy hivatalos szervek általi papírokkal.
Most, hogy 12 évesek lettetek, a születésnap kapcsán lesz valamilyen ünneplés, valamilyen esemény, valami, amit a Manna Szappan előkészít?
Igen, minden évben meg szoktuk ünnepelni a szülinapunkat, illetve nem is a szülinap, nem csak a szülinapunkat ünnepeljük, hanem a vásárlóinkat is, akik ennyi ideje velünk tartanak. Most is lesz, egy június 7-én fog indulni Facebook és Instagram oldalunkon, lesznek majd a részletek.
Bőtületes egyébként az a követőszám, akik érdeklődnek a termékeitek iránt, meg egyáltalán a brand iránt, amit ti felépítettetek. Milyen kapcsolatotok van a közönséggel, tehát az ő visszajelzéseik mennyiben befolyásolnak benneteket a döntéseitekben? Van-e valami olyan konkrétum, amit meghallotok, észrevesztek tőlük, és akkor azt mondjátok, hogy igen, így fogjuk csinálni?
Mi folyamatosan olvassuk ezeket a visszajelzéseket, rengeteg levelet kapunk az ügyfélszolgálatra is, és minden véleményt és javaslatot és értékelést figyelembe veszünk, legyen az akár pozitív, akár negatív, és csak hogy így kis statisztikát is mondjak, például a kokócsoki szappanunkra, ami egyébként már 12 évvel ezelőtt is volt, és még mindig áruljuk, és az egyik legjobban szeretett termékünk. A saját weboldalunkon már több ezer értékelés érkezett.
Vannak olyan találkozásaitok, amikor mondjuk beszélgetés, megállítanak akár az utcán, vagy észrevesznek, gondolom látnak, olvasnak rólatok cikkeket, látnak televízióban, interneten, stb. És azt mondják, hogy hát én annyira imádom a maguk cuccait, hogy őrület.
Ha nem is az utcán, de szokott ilyen lenni. Általában a nevem alapján ismernek fel, és akkor kaptam már több ilyen visszajelzést is, hogy jó, Manna, imádom a termékeiteket, már nagyon régóta használom. Ilyenek szoktak lenni.
És vannak olyan sztorik is, akik elmesélik, hogy milyen konkrét problémára adtatok nekik megoldást, vagy segítséget?
Igen, ilyen is volt. Volt például egy olyan nagyon kedves élményünk, hogy régebben gyártottunk egy olyan szappant, amit utána már nem, mert vegánságra átálltunk, és írt egy kedves vásár, hogy neki csak a nagyon súlyos bőrproblémája volt, és csak ez segített rajta, és hogy teljesen kétségbe van esve, hogy most már nem fog tudni ilyet vásárolni, és akkor főztünk neki egy olyan hatalmas...
Ez nem mondott komolyan. Ez mennyire
jó. Amit utána tudott.
De mi, akkor kapott 200 darab szappant, mondjuk? Pont annyit? Csak közben, akik ne te hallgatják el, hogy Emily itt ül a háttérben, Andrea férje is, akkor ő néha közbekacsint és közbeszól.
Nagyon jó azt a honlapotokat figyelve, hogy rengeteg edukatív és ilyen tájékoztató jellegű tartalom is van fenn a webshop eléréseken kívül, hogy fontos számodra az, hogy ne csak kapcsolatot ápolj a közönséggel és a vásárlókkal, hanem szemléletet is formálj náluk.
Igen, nagyon fontos, és nagyon fontos volt 12 évvel ezelőtt is. Akkor azért volt fontos, mert nem nagyon volt még ilyen tartalom. Elkezdtem én is belásni magam ebbe a témába, akkor azzal szembesültem, hogy de hát én ezt miért nem tudom, erről miért nem hallottam eddig, ezt miért nem mondja valaki. És akkor fontosnak tartottam, hogy ezeket az információkat mással is megismertessem, és ha még esetleg alternatívát is tudok rá mondani, akkor az már csak egy plusz. De az edukáció az valóban nagyon fontos volt, és egyébként ezt most is csináljuk, csak az információ már ugye sokkal, sokkal ismertebb, jobban hozzáférhető, gyorsabban terjed. Úgyhogy ha mondhatom, akkor szerencsére nincs már rá olyan, igény van rá, csak nem olyan rejtett információ, mint eddig. Egyre több, azt veszem észre, hogy egyre több a tudatos vásárló, aki tudja, vagy tudni szeretné, hogy mi az, amit magára ken.
Ahogy néztem a te saját Instagram oldaladat, nekem abból az a kép jön le, aztán majd megerősíted, vagy megcáfolod, hogy te azért elég erősen spirituálisan közelítesz meg dolgokat. Nem tudom majd, mondjuk mosolyogsz, azt látom pillanatnyilag, úgyhogy talán nem lőttem nagyon mellé. A döntéseidben hogyan oszlik meg, ami mondjuk egy érzelmi, emocionális megközelítés, vagy pedig inkább egy racionális megközelítés ezekben a döntésekben?
Kettő szokott harcolni bennem, tehát hogy vagy ésszel, vagy szívvel döntsek, de mondjuk a vállalkozásban nem lehet csak szívvel dönteni. De mondom, én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem mindenről kell nekem dönteni, és Emil ő átveszi azokat a területeket, amiken esetleg a jobban kell a vállalkozói szemléletet előtérbe helyezni.
Amikor az érzelmi dolgok mentén kellene mondjuk dönteni, akkor neked mi a belső motiváció? Te hogy érzed, vagy honnét merítesz? Anna Mária már korábban említett ezt a te filozófiai hátteredet, de neked mi adja az inspirációt, a motivációt, amiből holnap is nekiállsz és újra csinálsz valamit, valami újat?
Nagyon szeretek alkotni, kiélni a kreativitásomat, és ha ezzel még jót is teszek, ha ezzel másnak segítek, akkor az csak egy plusz dolog benne.
Te például hogy töltek ezzel? Akár távolkeleti filozófiák, ahogy néztem egy kicsit, mintha az érdekelne téged, de javíts ki, ha netán nem jól láttam.
Nem, nagyon jól láttad, abszolút. Azért is mosolyogtam. Nagyon szeretek olvasni, nagyon szeretem képezni magam. Nagyon érdekel a természetgyógyászat. Erről el is végeztem egy 3 éves iskolát. Ezzel kapcsolatban ott nagyon sok mindent tanultunk, az egyéb terápiákat. Van, amelyiket űzöm is, csak úgy saját örömömre, vagy a kis családom nagy örömére. És egyébként ami még feltölt, az abszolút a családom. A gyerekek teljesen keretbe foglalják az életünket, a napjainkat.
Van olyan, hogy a férjeden kísérletezel bizonyos szerekkel? Tehát, hogy mondjuk egy szappant, vagy egy illatot, vagy valamit szeretnél, és akkor ő már mondja, hogy nem, most rajtam ezt nem fogod kipróbálni.
Amúgy engedné, csak régen volt ilyen.
Gondoltam, ezt nem lehet megúszni.
Régen ő volt az, aki legközelebb volt, és kéznél volt.
Emil, gyere, megmoslak, és már dörgölt is az új szappannal.
De magamon szoktam elsősorban.
És most már akkor vannak egyébként tesztalanyok? Tehát van olyan, akinek az a dolga a munkafolyamatban, hogy miután valaki megalkotta papíron, megírtátok a receptet, legyártottátok, és azt mondták, hogy oké, akkor most X ideig valaki ezzel fűrik.
A legelső tesztelő az én vagyok. Tehát bármi, ami kikerül utána egy nagyobb tesztelési folyamatra, annak az első állomása én vagyok, tehát nekem nem okoz semmilyen problémát, csak akkor mehet tovább. De egyébként nem is szokott, mert a recepteket olyan szakemberekkel állítjuk össze, hogy ne tudjanak problémát okozni. Tehát ezek jól átgondolt, fogalmazhatok úgy tudományosan összeállított, tudásra alapozott receptek.
Szappanoktól indultatok, viszont hogyha manapság körbenéz valaki a termékkínálatotokon, szó szerint az egész testfelületet lefedő szortimenttel dolgoztok, az agyagpakolástól kezdve a különböző száraz samponokon át egészen a krémdezodorokig. Ez mennyiben volt saját motiváció, hogy minél szélesebb legyen ez a kínálat, és mennyire diktálta inkább a piac vagy az igények az, hogy még ezt is bevegyétek, ezt is bevegyétek, ezt is bevegyétek?
Több új termék vásárlói igényre született. Például említetted a samponokat, mindig kérdezték, hogy mikor lesz sampon, mert egyébként van olyan szappanunk is, amivel lehet hajat mosni, de volt rá igény, hogy hagyományos folyékony formában is megalkossuk ezeket, illetve már tovább mentünk, és a most nagyon trendi és környezettudatos szilárd samponokat is elkészítettük utána, mert már arra is volt igény.
Milyen trendek vannak egyébként a testápolásnál? Tehát vizsgáljátok-e a jövőt ilyen szempontból?
Igen, vizsgáljuk természetesen. Például ez a szilárd sampon és balzsam, ez nagyon innovatív termék, mert hogy ugye nem tartalmaz semmilyen műanyagot, nem kell, csak víz kell hozzá ahhoz, hogy használd, de maga a termék nem tartalmaz vizet, tehát ez több szempontból is nagyon környezettudatosnak számít, és a jövőben is afelé szeretnénk menni, hogy például mi nem használunk mikroműanyagokat, hanem beszéltünk az aloe vera szappanról, amiben mágszemcsék vannak, ott például a mikroműanyagok helyett mi ezt mágszemcsékkel váltottuk ki, de nem most, hanem már 12 évvel ezelőtt. Tehát ha lehet, akkor előre is megyünk. Összes szappanunknak nincs már műanyag csomagolása, a papír is olyan papír, ami fenntartható gazdálkodásból származik. A csomagolásainknak a nagy része újrahasznosított és vagy újrahasznosítható műanyag. Nekünk ezek a szempontok is fontosak.
A belső csapat összetartás, erről mit tanultatok az elmúlt évek alatt? Mert gondolom, kisvállalkozásból nagyjá nőni, azért ez egyik legjelentősebb kihívás, amikor az is nagy feladat, ha az ember azt szeretné lérni, hogy 3 ember egy irányba tevékenykedjen. Na most ezt organizálni 100 embernél, vagy több embernél, az milyen kihívást jelentett nektek?
Mindenféleképpen kihívás, mert ennyi fajta munkafolyamatot összefogni, irányítani úgy, hogy az mindenkinek jó legyen, az egy nehéz feladat. De szerencsére mindenhol megvannak erre azok a megfelelő munkatársak, akik ezt maximálisan tudják kezelni.
A munkamegosztásban ez a rész, tehát például, hogy kivel tudsz együtt dolgozni, azt te döntöd el, te választasz, vagy pedig ebben ugyanúgy a férjed is részes ezekben a döntésekben? Vagy pedig már ez is ki van szervezve, és megvan a külön HR részleg nálatok?
Ki van szervezve, de a döntés, tehát minden döntésben benne vagyunk, napi szinten benne vagyunk az egész Manna életében. Volt egy olyan időszak, amikor kevésbé voltunk, de most megint napi szinten. És abban a döntési folyamatban, hogy kikkel dolgozunk együtt, abban részt veszünk.
Van olyan, hogy elfáradsz, és azt mondod, hogy jaj, ma nincs kedvem bemenni.
Szokott lenni, de túlendülök rajta.
És akkor is be kell menni. Tehát, hogy ezt gondolom, így nagyon nem lehet elengedni a kezét a Mannának, akár egy-két napra se. Ezt feltételezem kívül
el. Nem, de hát ha én elengedném a kezét, akkor másoktól se várhatnám el, hogy ők is úgy álljanak hozzá, ahogy azt eredetileg is terveztük, meg ahogy az alap.
Az elmúlt évek alatt egy hobbi vállalkozásból egy jelentős piaci szereplővé nőttétek ki magatokat. Hogyha a mostani sikeres Andrea tanácsot adhatna az induló vállalkozónak, akkor mit mondanál az akkori önmagadnak?
Elég lassan hozok döntéseket. Tehát kicsit túl megfontolt vagyok. Sokszor minden oldalról át akarom gondolni a dolgokat, és azt is 5-6-szor, ez nem biztos, hogy jó. Egy kicsit gyorsabb döntéshozást néha eredményesebb lett volna, de egyébként pedig egy kezdő vállalkozónak azt javasolnám, hogy ne féljen átmenni a vállalkozói létbe. Sokat kell dolgozni, bele kell rakni a munkát, bele kell rakni apait, anyait, de érdemes megpróbálni.
És hol látod magadat és a vállalkozásodat mondjuk 10 vagy akár 20 év múlva? Hol lesz akkor a Manna szappan?
Hát reméljük, hogy ugyanilyen prosperáló cég lesz, és remélem, hogy még több embernek tudunk munkát adni.
És még több nyelven kell legyártani rá a feliratokat.
Pontosan.
Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljöttetek, és hogy meséltél nekünk a Manna szappanról, és nagyon sok sikert kívánunk a jövőre nézve, köszönjük és szépen. Mindannyian köszönjük azt, hogy vagytok, és hogy ilyen jó dolgokat hoztatok létre, mert mindannyian szerintem többek lettünk meg itt az országban. Egy picit valahogy gazdagabbak vagyunk mindannyian
nagyon
ezáltal.
Köszönöm.
Úgyhogy köszönjük még egyszer, és sok sikert.
Én is köszönöm szépen. A tartalom a Jettel megbízásából, a HVG Brandlab produkciójában készült. Az adás létrehozásában a HVG Heti Lap és a HVG.hu szerkesztősége nem vett részt.
Esperes Stúdió.